Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Ahogyan egy korábbi adásban már említettem, időnként könyvekről is beszélünk itt ebben a műsorban. Ma háromról is szó lesz, hiszen Kaszás György a vendégem, aki évek óta foglalkozik azzal, hogy hogyan lehetne a gyerekek és a felnőttek olyan készségeit fejleszteni, amire a jövőben sokkal nagyobb szükség lesz, mint például rengeteg tényanyag ismeretére. Témánk ma a kreativitás, a kritikai gondolkodás és a nyilvános beszéd, a magabiztos kommunikáció. Kaszás György Kreativitássuli és Gondolkodássuli című könyvei rengeteg feladattal, inspiráló történetekkel évek óta elérhetőek, a Prezentáció művészete című könyve pedig tavaly jelent meg. Mindegyikről beszélünk rövidesen. Kaszás György hosszú ideig volt egyébként egy nemzetközi reklámügynökség kreatív igazgatója, kreatív tréner, és az utóbbi években a Prezentáció a nyilvános beszéd kapcsán tart tréningeket. Egy korábbi interjúból idézek most, kezdjünk a Kreativitássuli című könyvével. Nevezzük a kreatív folyamatot, vagyis a fantázia működését ötletgyárnak, melynek van egy figyelem nevű anyagbeszerző részlege, egy emlékezet feliratú anyagraktára, és van egy kapcsolatképzés elnevezésű műhelye. A figyelmünk, az észlelésünk szerzi be a fantáziánk működéséhez szükséges ismeretanyagot, a tudásmorzsákat, információkat, gondolatokat és élményeket. Ezt a nyersanyagot a memóriánk raktározza el úgy, hogy a készlet darabjai szükség esetén elővehetők és felhasználhatók legyenek. Végül pedig a kapcsolatképzés során az elraktározott tudáselemek összeépítésével hozunk létre új jelentéseket, gondolatokat, ötleteket, megoldásokat. A Kreativitássuli című könyv összefoglalja a kreatív gondolkodás tanítás főbb sarokpontjait és egységes koncepciót, módszert mutat be arra. Bár a benne szereplő izgalmas játékos feladatok gyerekeknek szólnak, alkalmasak arra, hogy a felnőttekben is kedvet ébresszenek kreativitásuk fejlesztésére, és hogy miért nagyon időszerű vagy inkább sürgető a kreativitás fejlesztésével foglalkozni, mert az iskolában ez sajnos szóba sem kerül.
Hogy mi hiányzik az oktatásból, ami miatt nem kreatív, a szabadság, a gondolkodásra késztetés, a proaktív gondolkodásra késztetés, illetve annak a megengedése, annak a díjazása. Ami viszont benne van az oktatásban, az a standard. A standard, amit ha teljesítesz, akkor megfeleltél.
Fontos arról szót ejteni, hogy a kreatív szakmában dolgozók körül van egy ilyen misztikus légkör. Tehát az átlag ember azt gondolja, hogy erre születni kell, ezek ilyen különleges emberek, akik ilyen szabadon tudnak gondolkodni.
Ez elterjedt nézet, nevezetesen, hogy vannak úgynevezett áldott emberek, akik valami mennyei adománnyal születnek, akiknél a gyári felszereltség része a kreativitás. Természetesen ez nincs így. A kreativitást nem lehet fejleszteni, nem lehet tanítani. A kreatív készségeket lehet fejleszteni, és a kreatív módszereket, technikákat, kreatív gondolkodási kereteket meg lehet tanulni. Ha ez a kettő megvan, tehát a megfelelő készségek, és a megfelelő módszerek, abból jön ki a kreativitás.
A te könyved azt üzeni, hogy mindenki képes kialakítani ezt, sőt, már a gyerekekben muszáj kialakítani ezt a kreatív gondolkodást.
A fő szempont az volt, hogy egy olyan könyvet adjak kézbe szülőknek és pedagógusoknak, amely könyvet ők, mint egy sillabuszként használják a gyerekek kreatív készségeinek fejlesztésére. Ezért aztán ez a könyv egy ív mentén íródott. 16 leckét tartalmaz, minden egyes lecke részletesen kidolgozott, tehát aki azt a leckét úgymond le akarja adni a gyerekeknek, az nyugodtan végigmehet rajta, és ezt a 16 leckét 165 gyakorlaton keresztül lehet megtanítani. Én azt gondolom, hogy a tanárnak épp most tanuló hallgatók számára lenne ez a könyv nagyon-nagyon hasznos, akiknek még nem alakult ki a tanári személyiségük. Ezzel nem azt mondom, hogy profi tanárok ne tudnának ezzel semmit sem kezdeni, hanem sőt.
Mennyire fontos az, hogy kérdezni tudjanak a gyerekek, illetve hogy az mennyire újszerű egy iskolában szerinted?
Kérdésekre a mai hivatalos oktatási rendben nincs idő. sokszor a teljes tananyag leadására sincs idő, és le kell érettségizniük abból, amit nem tanítottak meg nekik. Tehát ez az első dolog, az időhiány. Meg hát, hogy miből adódik az időhiány? A sok holt, vatta tananyagból. Az iskola döntőképpen a múltat tanítja a gyerekeknek, nem a jövőt. A múltra készíti fel őket.
Azon is gondolkodtam, hogy mennyire tudják azt a szülők akár, meg a pedagógusok, hogy hogyan lehet a két agyfélteke működését harmonizálni, és hogy milyen fontos a kreatív gondolkodásnál ennek a kettőnek az összekapcsolása.
Nem a magyar, a világ oktatása bal agyfélteke orientált. Tehát az adatok, számok, szabályok, verbalitás jellemzi, nem pedig a képek, a kreatív szabadság, a kérdések, a fantázia. Tehát ez a kérdés föl sem merül az oktatásban, hogy a balanszírozott agy az, amelyik még tanulni is sokkal jobban tud, mint a jobb vagy bal agyfélteke domináns agy. Tehát ez nem szempont, sajnos.
Egyébként miért van ennek jelentősége a kreatív gondolkodásban?
Azért, mert kreatív gondolkodás nem létezhet tudásanyag nélkül. Tehát nem létezhet verbalitás, számok, meglévő információk, rendszerezett információk nélkül, hiszen ha ez nincs, akkor nincs mit előhívni a kreatív gondolkodás alkalmával. A jobb agyfélteke pedig azért felelős, hogy az ismert tudásanyagot újféle kapcsolatokba hozza, és ezáltal az új kapcsolatok által új gondolatokhoz, megoldásokhoz jusson. Itt most természetesen a probléma megoldó kreativitásról beszélünk, nem pedig az alkotói kreativitásról, amire egyébként ez ugyanígy igaz. Nagyon el tudnék képzelni ebből a témakörből konferenciát és egyéb rendezvényeket. Nagyon el tudnék képzelni kutatásokat, táborokat, szakköröket és minden egyebet, amelyik oda vezet, hogy bizonyos, legalább bizonyos oktatókban tudatossá válik az, hogyha a gyerekekkel nagyon jót akarnak csinálni, akkor a kreatív készségüket kell megőrizni. A kreatív készséghez szükséges képességeiket fejleszteni, módszereket tanítani nekik ahhoz, hogy a jövőben valóban úgy tudjanak élni, ahogyan azt mi most elképzeljük. Hiszen ha belegondolunk, a jövő, tehát a következő 10 év szakmáinak 60%-áról még ma nem is tudunk. Mit csináljon akkor az iskola? Arra nem tud fölkészíteni, amiről nem tudunk, hanem arra tud fölkészíteni, hogy a gyerekek, amikor felnőnek, alkalmazkodni tudjanak új szakmákhoz. Ehhez kreatív gondolkodásra van szükség.
Egy francia kémikus, Édouard Benedictus 1903-ban levert az asztalról egy üvegpalackot, ami darabokra tört ugyan, de a szilánkok egyben maradtak, sőt megőrizték a palack eredeti formáját. Mégpedig azért, mert a palackban egy bizonyos cellulóznitrát nevű folyékony műanyag volt, ami filmként borította be a belső felületét. Benedictus fejébe akkor bevillant egy szélvédőtörésekkel járó autóbalesetekről szóló újságcikk, és ennek nyomán a műanyag film borítású üveg alapötletét hatalmas summa fejében eladta az autógyáraknak. Thomas Sullivan, egy amerikai kávé és teakereskedő, teamintákat küldött postán a vásárlóinak, de hogy ez kevesebb költséggel járjon számára, az addig erre használt dobozokat lecserélte selyemből készült apró tasakokra. És a legnagyobb meglepetésére a megrendelések többsége attól kezdve tasakos kiszerelésre szólt, amit a fogyasztók filteres teaként használtak. Mennyire volt az tudatos, amikor írtad a könyvet, hogy rengeteg példát hoz, feltalálókat, tudósokat, nagyszerű embereket, akiktől nem csak hogy idézel, hanem magukat, a találmányokat is, ahogyan létrejöttek, leírod. Szóval annyi információ van a gyerekek számára, és olyan érdekesen.
Amit te most idézel, az minden a leckékben van benne nyilvánvalóan. A leckék ugye azért írottak, hogy egy tanár, ha gondolja, egy az egybe úgy elő tudja adni. Ezeket a leckéket beszélgetéseknek hívom a könyvben, nem véletlenül, hiszen az a célszerű, hogyha nem úgy történik egy ilyen foglalkozás, hogy egy valaki áll és beszél, sok valaki ül és hallgat. Nyilvánvalóan, hogy a beszélgetés ereje rögzíti a tudást a gyerekekben. És igen, egyrészt kellett valamikhez kötnöm az egyes leckék tartalmait, másrészt igenis kell az ismeretterjesztés is. Igyekeztem úgy megírni, hogy a gyerek, az érdeklődő gyerek, ne érezze elégnek ezt, ami egy leckében benne van, és ha mondjuk Edison kerül említésre valahol, érezzen egy olyan késztetést, hogy utána néz, utána olvas. Mondok egy példát. Az egyik leckében szerepel Edison sztoria, aki estét szervezett a villanyégő bemutatására a saját birtokán. Az összes meghívott, ahogy érkezett, alig tudta kinyitni a kaput, nagyon nehezen működött. De bementek, sötét fogadta őket a kertben, és egyszer csak, mint egy varázsütésre, sok-sok ezer Edison égő villant föl, és kezdett világítani a kertben, a meghívottaknak elállt a szava. És mindenki nagyon megelégedetten távozott. Egy ember volt, aki amikor elbúcsúzott Edisontól, megemlítette neki, hogy köszönöm szépen a szép estét, Mr. Edison, de azért engedje meg, hogy megjegyezzem, hogy a kert kapuját megjavíthatná, mert vagy be van rozsdásodva, vagy elromlott a zsanér, nem tudom, de alig lehet kinyitni. Egy ekkora feltalálónál igazán működhetne a kapu. Mire Edison? Uram, a kapu tökéletesen működik. Minden egyes vendégem, minden egyes nyitással 100 liter vizet pumpált a házi víztartályomba. Ez pedig az igen erős kreatív gondolkodás gyakorlatba való átültetésének eklatáns példája.
Az sem utolsó dolog például, hogy Hemingway mintájára oldhatnak meg feladatokat.
Hemingway közismert példája egyébként, aki egyszer eljátszott azzal, hogy 6 szóból hogyan lehet egy történetet létrehozni. A 6 szó úgy szólt, hogy egy pár baba cipő eladó sose hordták. Abban a pillanatban, hogy ez a 6 szó elhangzik, nyilvánvalóan, hogy mindegyikünknek kerekedik a fejében a 6 szó mögé egy történet. Elsőre nyilvánvalóan egy tragikus történet rajzolódik elő. Az a kérdés, hogy milyen egyéb történetet lehetne erre a 6 szóra megírni. Már ez is igen jó kis agytorna a gyerekeknek. De nagyon sok egyéb 6 szavas sztori összefoglalást lehet kitalálni, ez benne is szerepel a könyvben, mint gyakorlat, és azok mögé újabb történeteket kitalálni, és ez a gyakorlat nem csak az agyat tornáztatja meg, nem csak a szerteágazó gondolkodást gyakoroltatja, hanem az íráskészséget is, az összefoglaló gondolkodást is.
Ezek a feladatok a fantáziával kapcsolatos fejezetben igen, találhatók, és hogyha azt mondjuk, hogy elfelejtettek a gyerekek kérdezni, vagy hogy leszoktatjuk őket róla, akkor a fantáziálás még egy ilyen dolog. Szerinted egy felnőtt életében ez mennyire fontos?
Először is, maradva még egy picit a gyereknél, az az alap probléma, hogy eljut a gyerek egy olyan életkorba, illetve a szülő eljut oda, ahol a gyereki fantáziát hazugságnak fogja apostrofálni. A legnagyobb hiba, tragikus hiba. Mert a gyerek attól még fog fantáziálni, csak magába folytja. Nem mondja el. A kérdésed a felnőttekre vonatkozott végül is, hogy a fantázia hiánya oda vezet, ahol vagyunk, hogy a mindennapi ember visszafejlesztette a fantáziáját, avagy a környezet fejlesztette vissza az ember fantáziáját, az egy tragédia az emberiségre nézve, az azt jelenti, hogy megszűnnek az álmaink, nagyjából megszűnik a jövőnk, hiszen minden új dolog az emberiség fejlődése történetében először az ember fantáziájában jött létre. Abban a pillanatban, hogy a fantázia nem működik, abban a pillanatban az életesélyeink csökkennek. És akkor a gyerek kreativitással kapcsolatban a legfontosabb kérdés. Van-e jogunk nekünk felnőtteknek ahhoz, hogy a gyerekeinket is megfosszuk ettől a tudástól, ettől a készségtől, a gyerekeinket is megfosszuk a jobb jövőjüktől? Ugye ez egy szónoki kérdés.
A gondolkodás suli elsősorban 10-12 éves gyerekeknek, szüleiknek és tanáraiknak szól. A könyv remek gyakorlati példák, szórakoztató feladatok segítségével mozdítja elő, hogy a diákok megismerjék és megtanulják alkalmazni a gondolkodás alapvető eszköztárát.
Az az érdekes helyzet van, hogy tulajdonképpen a gondolkodás suli az az első. És a kreativitás suli következik abból, mert először van szükség arra, hogy tudatosan tudjunk gondolkodni, hogy azokat az eszközöket tudjuk használni a kreatív gondolkodásnál.
Milyen a kritikai gondolkodó? Van egy ilyen fejezet, ami azzal foglalkozik, hogy az kicsoda, az milyen ember.
Nagyon röviden a kritikai gondolkodó használja a fejét, bármilyen impulzus éri őt a külvilágból,
használja a fejét, megpróbálja verifikálni a tapasztaltakat, tehát megpróbálja megnézni, hogy valóban úgy van az, esetleg nincs úgy, és annak nyomán dönt, hogy az a bizonyos dolog, tök mindegy, hogy mi az, egy gondolat, egy mondat, valaki mond valamit neki, olvas valamit, hall valamit az iskolában, az a bizonyos mondat, az megállja a helyét a valóságban, vagy sem, ha igen, akkor miért, ha nem, akkor miért. Tehát nem tudom ezt máshogy fogalmazni, mint hogy tudatos döntések sora a kritikai gondolkodás azzal kapcsolatban, hogy mit tartok relevánsnak a valóságban, és mit nem. Azt tudni kell, az tény, hogy ebben a könyvben minden fejezetben, minden leckében annyi tartalom van, hogy abból többszörösen létre lehet hozni egy vagy több foglalkozást. Tehát a könyvet úgy kell használnia a szülőnek vagy a pedagógusnak, hogy az egy-egy fejezetben, egy-egy fogalomra olvasható dolgokból szemezget, és abból rak össze egy előadást.
Egyébként az, ahogyan fölépítetted a könyvedet, az mennyire illeszkedik a mostani oktatási rendszerben? Mondjuk vegyünk egy vállalkozó szellemű pedagógust, aki azt mondja, hogy szakkör formájában majd megtanítja ezt, amit leírtál.
Az oktatási rendszerhez semmiképpen nem kapcsolódik. Kapcsolódik viszont mondjuk a tanulás módszertanhoz. Hogyan tanul a gyerek, milyen sikerrel tanul, mennyi idő alatt tanul meg valamit, hogyan tudja összekötni az egyéb tanultakkal, hogyan dolgoz föl olyan témákat, amikben nehezebben haladna, hogyan oldja meg a hétköznapi problémáit, hogyan készül föl egy vizsgára. Ezekben és számos egyéb helyzetben és aspektusban nagyon fontos. Hát gondolkodás nélkül nem tudunk élni, hát gondoljunk bele. Tudunk élni egy bizonyos szinten, cáfolom magamat, azonban a kérdés az, hogy ha van egy sokkal magasabb, pozitívabb szint, ahol élhetnénk, akkor nem ott kellene?
A Gondolkodás Suli című könyvben egyebek mellett olvashatunk a kérdezés fontosságáról, az elemzésről, az érvelésről, arról, hogy az állításainkat miként támaszthatjuk alá, szó esik a hitelességről, a logikáról, a következtetésről, sőt a vitakultúráról is, és mindehhez sok érdekes feladatot és rengeteg sztorit kap az olvasó. Most egy kis szünetet tartunk, azután folytatom a beszélgetést a könyvek szerzőjével, Kaszás Györgyel.